Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az Isten igéjét a Mózes első könyve első fejezetéből szeretném idézni előttetek, a 27. verstől. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó, minden élő lényen. Azután azt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak és ég madarainak, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt is, úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Isten megteremtette az embert. Azt olvassuk, hogy a saját képmására. Az ember Isten képét tükrözte vissza. Az ember olyan volt, mint Isten. Sőt, azt olvassuk a teremtés 6. napjának végén, és a teremtés minden napjának végén, hogy amit Isten teremtett, az igen jó. Kifogástalan, tökéletes. Isten kezéből nem egy tökéletlen világ került ki, hanem egy tökéletes virág. Aztán olvasunk az emberrel kapcsolatos tervéről is az Istennek. Azt mondja az Isten az embernek, hogy uralkodjatok. Mi fölött rendelte Isten, hogy uralkodjanak? A teremtett világ fölött. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Mi fölött rendelte Isten? Mi volt Isten eredeti terve, hogy az ember uralkodjon a teremtett világ fölött? Csak egy zárójeles megjegyzés. Emlékeztek, mikor Péter egész éjszaka nem fogott semmit? Egy szál halat sem fogott. És az Úr azt mondja, hogy Péter, evezz a mélyre, és vesd ki hálódat a fogásra. És Péter nem nagyon akarja, mert azt mondja, minek. De azért a te szavadra kivetem a hálót, és az Úr uralkodik a tenger halai fölött. Mit parancsol a teremtés ura halaknak? Menjetek oda bele a hálóba, ezt parancsolja, és bemennek a halak a hálóba. Semmi más nem történt, csak amire rendelte az Isten az embert, a bűntelen Isten fia meg tudta valósítani a teremtés eredeti terve szerint. Aztán azt mondja az Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Az Isten az életadás csodáját is ajándékba adja az embernek, hogy kicsiben, az ember szintjén megtapasztalhatja azt a csodát, hogy élet fakad. Amikor gyermek születik, rácsodálkozunk az életre, hiszen az édesanyja és az édesapa életet ad egy gyermeknek. Isten az életadó, Isten az élet forrása, de bevonja az embert ebbe is, mint ahogy az uralkodásba is bevonja. A földön az ember olyan dolgokat tesz emberi szinten, amit az Isten képmásaként tehet, az Isten képmásaként. Uralkodik, életet ad. És van még valami, amit az Isten mond neki, amit a 2. fejezetből olvashatunk, amikor azt mondja az Isten, hogy műveld és őrizd a földet, a kertet. Vagyis Isten még alkotásra is rendeli az embert. Ki az, aki alkot? Hát az Isten. Azt mondja Jézus, mikor a földön van, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. A teremtő Isten alkot, és gyönyörködik az ő alkotásaiban. Ezért az embert is, az Isten képmását, az Isten alkotásra rendeli. Azt mondja, műveld a földet, tervezz, alkoss, lásd a kezed gyümölcsét. Szoktuk élvezni a kezünk gyümölcsét? A kezünk munkájában tudunk gyönyörködni? Végignézzünk a kerten, vagy megnézzük a virágokat. És azt mondjuk, hogy aj, de jó, hogy megkapáltam, megöntöztem, adtam neki egy kis tápoldatot, milyen szép lett, kivirult. Vagy végignézzük a zöld borsót a kertbe, vagy amit termesztünk, amit beleültettünk, szoktatok gyönyörködni benne? Hát hogyne? A kezünk munkáját élvezzük, vagy amit alkottunk. Most én női dolgokat tudok mondani, de biztos a fiúk tudnának fiús dolgokat, amit ők alkotnak, és azt mondják, hogy milyen jó, milyen szép, milyen nagyszerű, sikeres, eredményes. És az Isten még egyet mond, nem csak azt mondja, hogy művelt, hanem azt is mondja, hogy őrizd. Mensd meg a benne levő értéket, a benne rejlő dolgot, mensd meg. Isten is megőrzött valamit. A kezem munkáját, a földet, amit megteremtett, és bajba került, Jézus eljött, és a megváltás nyomán meg akarta őrizni, vissza akarta vásárolni, hogy megőrizze, hogy ne vesszen el. Ugye ismerjük az igét, hogy el ne vesszen. A földön levő ember el ne vesszen. Ez azt jelenti, hogy aki őriz, az vigyáz rá, hogy el ne vesszen, és sokat lehetne beszélni arról, hogy mi hogy óvjuk a világot. Hogy óvjuk, hogy próbáljuk megőrizni. Amikor az emberekért dolgozunk, az is megőrzés, nem? Amikor az embereknek bármilyen módon értük teszünk valamit, az megőrzés, őket akarjuk megőrizni a segítségnyújtásunkkal. Mi a sátán terve? Ugye ez volt az Isten terve, az Isten képmására teremtett emberrel. És mi volt a sátán terve? Olvashatjuk a 3. fejezet 5. versében. Azt mondja a kígyó az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az ember nem olyan lesz, mint az Isten, hanem olyannak lett teremtve, mint az Isten, nem? Isten képmása volt az ember. A sátán azt mondja, hogy olyanok lesztek, de hiszen már olyanok vagyunk, mondhatták volna. Az Isten képmása vagyunk. De még hozzátesz valamit, jót és gonoszt ismerni fogjátok. A jót és a gonoszt is. Eddig Lucifer azt mondta, ismeritek a jót, de a másik oldalt még nem. Ebben igazat mondott. De vajon az embernek szüksége volt arra, hogy megismerje, milyen a rossz, ahhoz, hogy értékelhesse a jót? Azt mondja Lucifer, nem Isten a mindentudója, én vagyok a mindentudója. Nem Isten az Isten, én vagyok az Isten. Sátán úgy mutatja be magát, Lucifer úgy mutatja be magát, mint aki jobban tudja, mi az igaz és mi a jó. Úgy mutatja be magát, mintha Isten valamit visszatartana az embertől. Mintha adhatna még többet is, adhatna még jobbat is, de nem teszi. Valamitől megfoszt titeket az Isten. A Teremtő azt mondta nekik, ez a jó, ha bennem bíztok. Lucifer azt mondja, Istenben nem érdemes bízni. Bennem érdemes bízni, mert én tudom, mi a jó nektek. És az ember ott van a nagy kérdés között. Vajon mit választ? Vajon kit választ? A sátáni csalás nem múlik el. Sátán azt mondta az első emberpárnak, hogy ha esztek a tiltott fáról, nem haltok meg. Az ember pedig szívesen elhiszi ezt a csalást, hogy nem haltok meg. Ha végignézünk a világon, kelettől nyugatig, mit tanítanak az egyházak? Bármelyik egyházat nézünk. Hogy nem halsz meg. Élsz tovább, így vagy úgy, vagy amúgy, itt vagy ott, de élsz tovább. Az Isten azt mondta első pontban, aki elszakadt tőlem, aki nem bennem bízik, az meghal. Sátán azt mondja, nem haltok meg. Mindenki választ egy Istent magának. Sátán Istenként mutatkozik be, azt mondja, majd én megmondom neked, mi neked a jó. Egyél a fáról. Az Isten azt mondja, én elmondom neked, mi neked a jó, bízz bennem, és ne egyél. És mindenki választ Istent magának. Vagy az egyik Istent választja, vagy a másik Istent. És ez a csalás, ez a kérdés, ez örökre szól, hogy vajon kiben bízunk. Mi lett a bűneset keserű következménye? Bizalmatlanság, vádaskodás, egymásra mutogatás, ragaszkodás helyett, mert ugye ragaszkodik a férje feleségéhez, azt olvastuk, mi lett a következménye. Egymásra mutogatnak, ő a hibás, jön az önzés, a közömbösség, a vádaskodás, az életadás helyett az élet elvétele következett. Gondoljatok csak Kainra meg Ábelre, nem is kellett olyan nagyon sok időt várni vele. Az alkotás helyett jön az izzadság, meg a harc, a megőrzés helyett megjön a tékozlás, meg a pusztítás. Nem ez vesz minket körül, és sajnos nekünk is néha nem részünk van ebben? Az Isten képmása, ahogy az Isten az első embertápát megalkotta, az Isten képmása, az Isten eredeti terve kezd az emberből eltűnni. Vajon mennyire az Isten képmása ma az ember? Vagy úgy is kérdezhetnénk, hogy mennyire e világ Istenének képmása lett az ember? Mert az Isten azt mondta, hogy az életadás ajándéka a tied, az alkotás ajándéka, a megőrzés ajándéka, az uralkodás ajándéka. Ez mind a tied. E világ Istene meg azt mondja, hogy tudsz ölni, tudsz pusztítani, tudsz felelősséget nem vállalni, tudsz mindent elutasítani, és egymás fölött akarsz uralkodni. Lehet választani, vajon melyik képmást tükrözi vissza ma az ember? Melyik láthatóbb egyre inkább az emberben? Timóteus második levele 3. fejezetéből olvashatjuk a következő szakaszt. Timóteus második levele 3. rész. És az első 5 versét olvasuk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Félelmetes leírás. Kikről szól ez? Az utolsó napokról szól. Rólunk szól, testvérek. Ez rólam szól. Az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, stb. Lesznek. És figyeltétek a végét? Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan. Ezek kegyes emberek, ezek hívő emberek. A kegyesség látszata azt jelenti, hogy azt mutatja, hogy hívő ember, gyakorló keresztény. Mindenki azt mondja róla, hogy hát ez mindig van Isten tiszteleten, itt vagy ott, mindegy milyen egyházban, de gyakorló hívők, és az erejét tagadják meg, ami valóban azt jelenteni, hogy visszatükrözik az Isten képmását. Az Isten kegyelmének ereje az, ami átformál, és az Isten képmását tükrözzük vissza, ami uralkodásra teremtett, ragaszkodásra, életadásra, alkotásra és megőrzésre. Erre rendelt minket az Isten. Tükrözzük ezt, megmutatjuk ezt. Jézus az, aki helyreállít. Azt mondta, ilyenné lett az ember, de én azért jövök, mert szeretném az elromlott képmást helyreállítani. A Galata levél 4. fejezetében a 4. verstől olvasom, Galata 4:4-től. De amikor eljött az idő teljessége, elküldte Isten a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amit szeretném, ha megfigyelnénk és meglátnánk, hogy azt mondja, hogy azért jött el az Isten fia, azért küldte el Isten az ő fiát, hogy Isten fiává legyünk. A János evangéliuma első fejezetében is azt találjuk, hogy akik befogadák őt, hatalmat adott nekik, hogy Isten fiává legyenek. Hogy végre mi Isten fiaként visszatükrözhessük az Isten eredeti tervét. Hogy Isten képmása látszon meg rajtunk. Azt mondja az Úr, hogy ha hatalmat kapunk, hogy Isten fiává legyünk, akkor hasonlóvá leszünk ő hozzá. János első levele a 3. fejezetében is azt látjuk, hogy hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Isten fiaivá. Hasonlóká legyenek hozzá. Isten képmása tükröződjön vissza rajtunk, mint Ádám és Éva. Az Úr az újjáteremtéskor az eredeti tervére formál át minket. Amikor újjáteremt minket, és megtérünk az Úrhoz, akkor minket az eredeti tervéhez akar visszavinni, ahogy Ádám és Éva az ő képmása volt. Gondoltunk-e már erre, hogy az Úr azt szeretné, hogy mi a képmása legyünk ezen a földön? Ellen White a Krisztus példázataiban ír erről a gondolatról, hogy mit jelent az, hogy az utolsó idők népe Krisztus képmását tükrözi vissza, az Isten eredeti, saját képére teremtett emberként él. Az Isten akarata szerinti emberként él. Nagyon jól ismeritek az igét a Máté evangéliuma 5. fejezet 44. versében. Azt olvashatjuk itt. Hallottátok, hogy megmondatod, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Szeretnélek titeket megkérdezni, mit jelent tökéletesnek lenni? Hogy kell értenünk azt, hogy legyetek tökéletesek? Ahogy mennyei atyátok tökéletes, mi nem válunk Istenné. És sokszor egy szorítást érzünk magunkon, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Hát hogy lehetnék én olyan tökéletes, mint az Isten? Én nem lehetek olyan, mint Isten. És ez igaz. Az Isten nem azt mondja, hogy te legyél Isten. Isten mit kér tőlünk? Hogy legyél az Isten képmása, akivé teremtettél. Ahogy Ádám és Éva az Isten képmása volt. Azt a képmást tükrözzük vissza, amit az Isten beleírt az emberbe, amikor megalkotta. A mi tökéletességünk semmiféleképpen nem olyan, ahogy az Isten tökéletes, hiszen emberek vagyunk. De ha ezt az egy szakaszt vizsgáljuk meg, akkor ebből a szakaszból mit tudunk leszűrni a tökéletességről? Azt mondja az Isten, legyél tökéletes, ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy ne válogass, hogy kit szeretsz és kit nem. Mert ahogy a mennyei atyád esőt ad az igazakra és a hamisakra, a te szereteted se legyen személy szerint kiválogatott. Még az ellenséget is szeresd. Erről azt üzeni az ige, hogy ahogy az Isten szeret, válogatás nélkül, úgy szereste is, válogatás nélkül. Há, nehéz az ellenséget szeretni, azt mondja az Úr, hát nehéz, de ez jelenti azt, hogy hozzám tartozol, ahogy a te mennyei atyád. Jézus újra meg azt mondja, hogy ahogy a te mennyei atyád, hiszen hozzá hasonlítasz. A szülők is szokták mondani a gyereknek, mit tanultál apádtól? Mit tanultál anyádtól? Hát azt tedd. Azt mondja Jézus is itt, ahogy a ti mennyei atyátok, hiszen a ti képmása vagytok, hiszen hasonlítotok hozzá. Hát tegyétek, amit tanultatok tőle. Hát nehéz, nehéz az ellenséget szerezni, de ezt tanultátok a mennyei atyáról. Hát látod, esőt ad arra is, aki káromolja a nevét. Törődik azzal is, aki káromolja őt. Ételt ad neki, erőt ad neki, felhozzá rá a napját. Hát akkor te is így tedd, ahogy a mennyei atyától tanultad. Ugye értitek, miről szól ez az ige? Az Úr azt mondja, hogy ha mennyei atyád fia vagy, akkor szeretsz, őrzöl, életet adsz, táplálsz, védelmezel és oltalmazol. A mennyei atya képmásaként nem tehetünk mást. Ha azt kéri tőlünk az Úr, hogy legyetek tökéletesek, akkor ez azt jelenti, hogy hasonlíts a mennyei atyádhoz, ahogy az Isten eredeti terve volt. Korintusi első levél második fejezetében szintén találunk egy szakaszt, ami a tökéletességről szól. Korintusi első levél második fejezet. És olvassuk a 6. verstől. Kérlek titeket, hogy kövessétek a szöveget, mert nagyon fontos részletekre találhatunk itt rá. Korintus első levele, 2. fejezet, 6. verstől. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. De nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Ki az e világ fejedelmei? Hogy hívjuk őket? Sátán és angyalai, így hívjuk őket, nem? E világ fejedelme. Jézus azt mondja, jön e világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. E világ fejedelme a sátán. Azt mondja, ezt a titkos bölcsességet a világ fejedelmei, e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Eddig tart a szakasz, amit szeretném, ha jól megértenénk. Úgy kezdődik a szakasz, Pál azt mondja, a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. Kiket tekint itt most Pál tökéleteseknek? Meg tudjuk mondani? Azok a tökéletesek, akik az Isten titkos bölcsességét megértik. Mi volt ez a titkos bölcsesség, amit nem tudott e világ fejedelme, mert ha tudta volna, nem ölte volna meg az Isten fiát. Mi történt a kereszten Jézus halálakor? Mi lett teljessé Jézus halálakor? Az ember megváltása, nem? Az ember megváltása. A titkos bölcsesség, a megváltási terv. Hiszen azért mondhatjuk, hogy a megváltási terv, hiszen ezt olvastuk, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Mi volt öröktől fogva elrendelve az Isten titkos tárházában? A megváltási terv. Nem ezt tanuljuk? Az ember teremtése előtt már létezett a megváltási terv. Hogyha az ember elbukik, az Isten nem hagyja őt magára. A titkos terv, a titkos bölcsesség a megváltási tervről szólt, amit nem tudott a sátán. Nem tudott róla semmit. Nem tudta, hogyha Jézus meghal a kereszten, akkor a megváltás bevégeztetik. Nem tudta, hogy mi is történik igazán. Mert ha tudta volna, nem juttatta volna Jézust a keresztre. És most értjük-e, hogy ez a 9. vers, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, ez a megváltási tervre mutat rá. Olyan terv, amit ember szíve meg se sejtett, hogy a mennyei atya az egyszülött fiát adja odaértünk, felfoghatatlan áldozatként és felfoghatatlan ajándékképpen. És azt mondja az Isten, hogy aki ezt a titkos bölcsességet tudja, érti, azokat hogy nevezi? Hogy kezdődött a szakasz? A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. Azt mondja ez az iga, tökéletesek azok, akik Isten titkos bölcsességét értik, az elrejtett bölcsességet, amit az Isten ereve örök időktől fogva elrendelt. Aki tudja, mit jelent a megváltás, az a megváltás titkát adja tovább az embertársainak. Mi célból? Hogy ők is az élet forrásához juthassanak, mert a megváltás az élet forrása. Mi is volt az Isten eredeti terve az emberrel? Az, hogy életet adjon és óvja az életet. Aki a megváltásról beszél az embertársainak, az az Isten képmásaként az életet óvja. Az emberi életet akarja megmenteni. És mit mond a sátán? Halljon meg az, aki vétkezett. Sátán a vádoló, Isten az élet megmentője. Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Mit teszünk mi a bűnös emberrel? Sokszor vádoljuk. És amikor vádoljuk a bűnös embert, akkor e világ Istenének soraiba lépünk. Mert az Isten nem vádolja még. Emlékeztek, Jézus azt mondja, hogy még a sátán sem vádolja, hanem az Istenre bízza. Az Isten a bűnös embert megmenteni akarja. A vádoló az a sátán. A kérdés, ami felvetődik, halljon meg a bűnös ember, vagy esélyt kapjon? Az, hogy esélyt kapjon. Ez a célunk, ez a szolgálatunk, hogy megszólítsuk az embert, és azt mondjuk, hogy van esély az örök életre. Az életet választhatod, ami a szíved vágya. Miért választja az ember azt a felfogást, hogy nem halunk meg a halál után, mert élni akar? Azért gondol az ember a könnyebbik útra, hogy hát meghalunk, de élünk utána, hát a lelkünk él. Miért választja ezt az ember? Mert ezt szeretné, hogy éljen. Hát mindenki erre vágyik, hogy éljen, és mi kielégíthetjük ezt a vágyakozást, mert azt mondhatjuk, hogy az Úr esélyt ad a megváltásban. Jobb könyve 33. fejezet 24. versben azt olvassuk, Isten könyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Váltságdíjat az életre. Amikor hirdetjük a megváltást, akkor a váltságdíjról beszélünk. Van váltságdíj, és élhetsz. Van ennél jobb hír? Nincs ennél jobb hír. Ez a végső megoldás. Ez az igazi megoldás. Ez az egyetlen megoldás. Péter második levele, 3. fejezetéhez lapozunk itt a vége felé, és olvassuk a 17. és 18. verset. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Azt mondja az ige, tévejgések jönnek. A biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Jönnek tévejgések, testvéreim, jönnek tévejgések, hamis tanítások. Akár az egyházon belül is jönnek hamis tanítások. Hallhattatok róla, a Szentlélekről szóló tanítás, a Szent Háromságról szóló tanítás. Fals állítások, amit az Isten igéjében nem találhatunk. Rossz alapokra helyezett tanítások, amik megingatják az egész igei üzenetet. El ne sodorjanak titeket a tévejgések, és biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább, mit mond az ige? Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Mi tartotta meg Jézust a kísértések órájában? Mivel válaszolt Jézus a kísértőnek? Azzal, hogy mi van megírva. Ismerte az igét, ismerte az Isten hangját. Az első emberpár is ismerte az Isten hangját, mert beszéltek. Ezért az Isten ismerete, az Isten valóságos ismerete tud megtartani. A hamis istenkép az hamis istenimádathoz vezet, és hamis magatartáshoz. Tudjátok, mi a jó méreg? Az, ami nagyon hasonlít az igazihoz, az jó méreg. Ami nagyon más, mint az igazi, azt nem fog hozzányúlni senki. De ami nagyon hasonlít, és a sátán báránybőrbe bújt farkasként közelít. hogy becsapjon. Ha nem ismerjük az Isten hangját, ha nem ismerjük az igei kinyilatkoztatást, akkor a téveig is el tud minket ragadni. Ezért az ige ismerete a megtartó erő. Azt mondja az ige, növekedj az ismeretben. Az ismeretben, az ige ismeretében, az Isten ismeretében növekedj, szerezd tapasztalatokat. Tudjad, milyen az Isten hangja, ami csendesen a szíved mélyén megszólít. És terelget téged, és talán néha lemetsz rólad ágakat, de ismerned kell ezt a hangot, hogy tudjad, hogy ez az Istentől származik, nem utasíthatom el, a szent lelket szomorítanám meg vele. Ismerjük-e az Isten hangját? Azt mondja az ige, növekedjetek az ismeretben, az Isten ismeretében. Tudjátok, hogy Jónás mit mond, amikor látja megmenekülő Ninivét? Tudtam én, hogy te milyen vagy, irgalmas és kegyelmes Isten. Jónás tudta, hogy milyen az Isten. Hát te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. És van valaki, egy másik szolga, amikor a talentumokat kéri a gazda, hogy számoljatok el vele, akkor van egy szolga, aki azt mondta, hogy tudtam én, hogy milyen vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél. Tudta, milyen az atya? Nem tudta. Egy hamis kép volt a fejében, és aszerint cselekedett. Egy hamis kép volt, azt mondta, az Isten igazságtalan és kegyetlen, jobb lesz vele vigyázni, ezt az egy talentumot elásom. Hamis kép is lehet bennünk az Istenről, és ezért úgy viselkedünk, ahogy az Isten soha nem kérné. Ami az Istentől idegen. Valaki azt mondja az Úrnak, Uram, Uram, te nevedben tettük ezt meg azt. És mit mond az Úr? Nem ismerjük egymást. Nem ismerjük egymást. Nem volt közünk egymáshoz. Azt mondja az ige, növekedjetek Krisztus ismeretében. Kicsoda Krisztus? Hogy föltegyük őszintén a kérdést magunk felé, most mit tenne Jézus? És tudjátok, az Isten lelke csendben, a szívünkben meg is mondja. Az a kérdés, hogy készen állunk-e engedni ennek a felismerésnek. Mit teszünk a felismerésre, amikor felismerjük, mit tenne Jézus? Jézus most ezt tenné, most szólna, most meg nem szólna. Most csinálná, most meg nem csinálná. És ott a szívünk mélyén sokszor tudjuk, mi csak éppen nem azt csináljuk. Azt mondja az ige, növekedjetek Krisztus ismeretében. Ahogy Jónás is tudta, hogy irgalmas és kegyelmes vagy. De mást is mond az ige itt az utolsó szavakban, azt mondja, hogy növekedjetek a kegyelemben. Az adószolga elképzelhetetlenül nagy adósságot halmozott fel, amit soha nem tudott volna kifizetni. Soha. Ha két élete lett volna, akkor se tudta volna a 10 000 talentumot visszafizetni a királynak. Soha. És a király nagy lelkűen kegyelmet ad neki. És kegyelmet adva eltávozhat szabadon. A szeretei is eltávozhatnak szabadon. És kimegy, és ő nem kegyelmet hirdet, hanem ítéletet. Azt mondja, a szomszédnak tartozol, és bezárják az adósok börtönébe a szomszédot. És mikor az adósok börtönébe kerül a szomszéd, akkor szólnak a király szolgálja a királynak, hogy az, aki kegyelmet kapott tőled, ítéletet hirdet. És azt mondja, akkor ítélet alá esik. Vigyétek a börtönbe, soha többé nem jön onnan ki. Testvéreim, növekedjünk az Isten ismeretében, aki irgalmas és kegyelmes. És ha megtapasztaltuk az Isten kegyelmét, amit nekünk adott, mert 10 000 talentumot engedett el, akkor mi ne ítéletet hirdessünk, hanem kegyelmet. Mert ezt tanultuk az atyánktól. Az atyánktól ezt tanultuk. Kegyelmet kaptam, 10 000 talentumot elengedett. Ezt tanultam az atyámtól. Hát hogy ne lennék kegyelmes? Hogy lehetnék én ítéletmondó? Hát az atyámtól én nem ezt tanultam. Drága testvéreim, azt mondja nekünk az Úr, legyetek tökéletesek, ahogy Ádám és Éva is az volt, Isten kezéből kikerülve. Hasonlítsatok a mennyei atyára, aki szeretetre teremtett, alkotásra teremtett, megóvásra teremtett, uralkodásra teremtett, mindarra, ami őt tükrözi, és legfőképpen életadásra teremtett, lelki értelemben, hogy az ő tőle származó életet továbbadjuk, hogy legyenek újjászületett emberek, aki a megváltás örömhívén boldogan az Isten népének a sorai közé lép. Hogy életet kaptunk az Úrtól, és életet adjunk az újjászületéssel. Adja az Úr, hogy fiaivá legyünk, képmását tükröző fiaivá. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük a kegyelmet, amit ránk árasztasz. Hogyha befogadunk téged, a te saját képmásodra akarsz minket átformálni. Köszönjük azt, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, amikor ezen az úton haladunk, mert a te drága lelked szól hozzánk, terelget minket, tanít minket, megfed minket, hogy nem kell sötétségben tévelyegnünk, hanem a te igazságod, a te ismereted előttünk van. Segíts bennünket, hogy egyre jobban megismerjünk téged, egyre helyesebb legyen a képünk, és a te lelked által egyre inkább hasonlítsunk hozzád, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, azoknak az Isten fiainak, akik hozzád hasonlítanak. Urunk, bocsáss meg a bűneinket, mert sokszor csak a kegyesség látszata van rajtunk, de annak erejét megtagadjuk, ami átformálna minket, ami megfosztana minket az önzéstől, meg mindenféle rossz cselekedettől, ahogy olvastuk az igében. Urunk, szeretnénk, ha ezek a változások megtörténnének bennünk, hogy valóságosan tükrözzük a te képmásodat, hogy az emberek látva minket utánad vágyakozzanak. Szeretnénk a te közeledben lenni minden nap, tőled kérni vezetést, eligazítást, útmutatást, hogy semmi ne legyen fontosabb, mint te. Urunk, szeretnénk igazán a te fiaiddá válni. Téged visszatükröző fiaiddá. Segíts minket ebben, és add, hogy ami a szívünkben most megszületik, az az imádság megmaradjon. Hallgass meg imánkat, Jézus véréért kértünk. Amen.